Ezúttal is egy kicsit a saját olvasmány élményeimre támaszkodom, amikor erre az előadásra készülök. Ugyanis egy nagyon izgalmas könyvet olvasok, a munka az elmúlt 1000 évben. Tulajdonképpen nem csak erre az elmúlt 1000 évre tekint vissza a szerzője, hanem még sokkal távolabbi időszakokra is, amióta tulajdonképpen az ember tevékenykedik, és a létfenntartása érdekében munkát fejt ki. Ennek a könyvnek a szerzője az osztrák-magyar monarchia területéről származik, magyar gyökerű. Neve is magyar, de mivel én már régóta kapcsolatban vagyok vele, tudom, hogy nem tud egyáltalán magyarul már, németül, angolul kiválóan beszél. Ez a kedves hölgy mégiscsak valamit a génjeibe hordozhat a magyar gondolkodásmódból, mert roppant jól értem mind angol, mind magyar, mind német nyelven, mind a kettőben megszereztem a munkáját, és mind a kettőt nagyon jól értem, össze is szoktam hasonlítani, nagyon szeretem a különböző nyelvek sajátosságait megtapasztalni, hogy mit, hogyan fogalmaznak, milyen kifejezéseket használnak ugyanarra a jelenségre a különböző országok. Valóban hatalmas élményt jelent ez a munka. Egy olyan fajta gazdaságtörténet, amelyet még eddig nem olvastam. A történelmet az élő munka vonatkozásai oldaláról nézi. Ha megtekinti valaki a könyv irodalomjegyzékét, akkor láthatja, hogy olyan hatalmas ismeret anyag alapján fogalmazódott meg, ami valóban imponáló lehet. A hölgy most lett emeritus professzor, vagyis hasonlóan hozzám nyugdíjas korba kerülve, most már egy életmunkának az eredményeit foglalta össze, és így összefoglalva, a munka oldaláról nézve, magam sem gondoltam végig ennyire, a gazdaságtörténetet pedig hát ezzel nagyon sokat foglalkoztam az elmúlt évtizedekben. Talán már utaltam is a kedves szerzőre máskor is előadásaim során, hiszen a Bibliából jól látható a munka kettős természete, és ő is ezzel indítja a könyvét. A nehéz fizikai munka mindig is teher volt az ember számára. Az alkotó munka azonban öröm. Tehát ilyen kettős arca van a munkának. Verejtékkel keressük kenyerünket. Ugyanakkor Isten kertjét kaptuk meg, hogy gondozzuk és őrizzük, műveljük. Az emberiség mindig is szeretett volna megszabadulni a fizikai munka nagyon nehéz terhétől. Ezért abban a korban, amikor a rabszolgaság díjott, ezeket a nehéz munkákat az alávetett helyzetű rétegekkel végeztették el. És ami nagyon érdekes, nehéz munkára rabszolgákat szerezni, számos hadjárat célja volt. Épp ezt lehetett tapasztalni a Római Birodalomban épp úgy, mint a középkorban, amikor a mongol birodalom jött létre. Nagyon jól tudjuk, hogy a mongol birodalom volt a világ legnagyobb földrajzi kiterjedésű birodalma, és ebben rengeteg embert hajszoltak el rabszolga munkára. Érdekessége volt a dolognak, csak úgy megjegyzem, hogy elsősorban a parasztokat nem kímélték, hogy így mondjam, a szakembereket vitték el, az ember óhatatlanul arra gondol, hogy hát volt ez így a történelemben máskor is, a újabb korokban is. Nos tehát a középkorban, a mongol birodalomban nagyon jellemző volt ez a rabszolgaszerzés, de hát az újkort is már bocsánatot kérek, mivel tudjuk jellemezni. Hát bizony a rabszolga kereskedelemmel. A felfedezések korától egészen a 19. századig virágzott a rabszolgakereskedelem elsősorban Amerika irányába. Európába ugyan 1815-ben betiltották jogilag a rabszolgaságot, de bizony létezett még az Amerikába irányuló rabszolgakereskedelem a 19. században is. A gyarmatosítással a nyugat-európai országok azonban már nem a rabszolgát vitték a munkához, hanem a munkát a rabszolgához. Hiszen a gyarmatosítás korában az afrikai, latin-amerikai, ázsiai országokban rabszolgasorban éhbérért dolgoztattak sokszor embereket. A kereskedelem révén szerezték meg azt a profitot biztosító jószág mennyiséget, amellyel otthon, saját országukban tulajdonképpen biztosították a viszonylag alacsony béreket, és így számukra is lehetséges, hogy a kapitalizmusban tőkét halmozzanak fel. Fűszereket, élelmiszert, ruházati alapanyagokat hoztak Távol-Keletről, meg hát majdhogy nem azt mondhatom, hogy rabszolgaként dolgoztatott, éhbérért dolgoztatott embereken nagyon-nagyon sokáig, egészen napjainkig. De a középkorban volt egy régió, Kelet-Európa, ahol tulajdonképpen nem a gyarmatokról átszivattyúzott jövedelemből kellett kapitalizálódni, hanem itt a kizsákmányolást, mert mondjuk ki a szót, erről van szó, elsősorban a jobbátság röghöz kötésével biztosították azt a munkaerő mennyiséget, amelyre kezdetben elsősorban az agrártermelésnél szükség volt, és aztán majd történik a migráció országon belül és térségek között is. A 19. század végén, a 20. század elején kialakul egy nagy térségeket átölelő emberáramlás. Ezúttal már nem rabszolgákat visznek a hajókon, amely embertömegeknek csak egy része éri meg az odaérkezést, hanem önként jelentkeznek kivándorlásra az emberek. Önkéntes alapon az új világba, különösen Kelet-Európából ment Amerikába rengeteg ember, és a migránsok, mert nevezzük nevén a gyereket, erről van szó, háromnegyede ott is maradt, mert volt aztán, aki hazatért, és a kis keservesen szerzett, megtakarított pénzéből itthon már jobban tudott boldogulni. Azért nehogy azt higgyük, hogy ez teljesen önkéntesek volt ez a folyamat. Volt ebben is azért bizonyos erőszak, például egyes magyar kivándorlókat nem az USA-ban, hanem egyszerűen, megkérdezésük nélkül, Latin-Amerikába vitték a hajókat. Hát honnan tudták volna az emberek, amikor a habokat szelték a nagy szállítóhajók, hogy nem észak, hanem dél felé viszik őket. Az is Amerika, csak éppen Latin-Amerika. Ügynökségek toborozták az embereket, megelőlegezték nekik az utazási költségeket, amit le kellett dolgozniuk. De a visszaútra sokszor már nem sikerült otthon összeszedni, mármint hogy az új otthonukban összeszedni a pénzt. Érdekes módon volt egy olyan kezdeményezés a Magyarországnak, hogy elküldte a magyar kultúra képviselőit a távolba szokott magyarokhoz, így Argentinába is elkerült egy kedves fiatal ember barátunk, Argentinába magyar tanítani, magyar történelmet tanít az ott élő embereknek, meg táncot, magyar táncot megismertetni velük. Ez egy nagyszerű kezdeményezése volt a kormányunknak. Nos, onnan sikerült olyan ismeretséget szereznünk odaszakadt magyarok gyermekével, aki már bizony nehezen tanulta újra meg a Magyarországra elkerülve a magyar nyelvet, és beszámolt arról, hogy milyen keserves életük volt ott az ő szüleinek, nagyszüleinek, mert korán sem azt kapták, mint amit hitegették, akik a Észak-Amerikába irányuló utazásoknál az új világ nagy lehetőségeivel kecsegtették őket. Soha se tudtak hazajönni többet a szülőföldjükre. Ő volt most hosszú idő után az első, akinek ez sikerült a magyar kormány kezdeményezések kapcsán. Máig is szerényen, de sok munkával élnek meg ezek az emberek új hazájukban. Az afrikai rabszolga importot tehát felváltotta az úgynevezett önkéntes bevándorlók hatalmas hadserege az új világba. Ezeknek jelentős része Ázsiából jött. Csendes óceáni térségből, Indiából, Kínából, menekülve a nyomor elől. Ezeket az embereket Amerikában kulinak hívják, ami egyébként kínai szó, és a kínaiul a keserves munkát jelenti. Urdu nyelven a rabszolgaságot, Indiában általában az alantas rétegek által végzett munkát jelentette. Hát magyarul is nagyon sokszor a robot jellegű munkát kuli munkának szoktuk nevezni. Azt hiszem, ezt el minnyáján találkoztunk. A gyarmatokkal rendelkező nyugati országok tehát a fejlődő világot a nem értékarányos csere lévén zsákmányolták ki. És így biztosították, hogy ezt már említettem, az ipari fejlődéshez szükséges tőkefelhalmozást, az alacsony élelmiszerárakat, hiszen így lehettek az ipari bérek alacsonyak, hogy még abból azért meg tudjanak valamennyire élni nyugat-európai emberek. A harmadik világ nyomott bérei révén gazdagodtak meg tehát a fejlett országok. Brazília, India, Egyiptom és Afrika pedig sotródott a monokulturális agrárgazdálkodás felé. Hiszen erre vitte őket az országok eladósodása, amelynek törlesztéséhez világvalutára volt szükség, és ezért olyan területeket fejlesztettek, amely exportot biztosította, ezek pedig azok a nagy monokultúrás agrár területek voltak, ahol egy-egy terméket gyártottak, és azt vitték a nemzetközi piacokra. Tehát itt szó se volt arról, hogy egy szerves fejlődést segítsen az esetleges külföldről ide áramló tőke, de a hazai tőke sem, hanem tulajdonképpen a hazaiaknál is elzavarták, hogy így mondjam, a kis termelőket a földjükről is, ezeket ilyen nagy egységek kialakították át, amelyek képesek voltak ilyen gyarmati jellegű telep munkát végezni. A latin-amerikai haciendákon, az afrikai és egyéb ültetvényeken valóságos rabszolgasorban éltek az emberek, meg 20. században is. USA-ban is csak a polgárháború, az észak-dél harca hozta meg a rabszolgák felszabadítását a 19. század utolsó harmadába. Na de ebben az esetben is az volt a mélyen fekvő oka ennek a küzdelemnek, hogy munkaerő forrásra volt szüksége az USA éjszakai államainak. Ott, ahol a nehézipar kifejlődött, szükség volt a felszabadított afroamerikaiak városba áramlására. Persze ez nem jelentette egyáltalán azt, hogy rögtön meg is szűnt volna a faji diszkrimináció, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy még a 20. század második felének a végén is micsoda diszkriminatív intézkedéseket kellett elszenvedni, de hogy kellett küzdeniük a polgárjogi harcosoknak, hogy emberszámba vegyék őket. Máskor is elmondtam már, kedves hallgatóimnak, hogy nálunk ezt már a 19. században, már Vörös Marti elítélte a Gondolatok a könyvtárban című munkájában. Nem csoda azonban ezek következtében, hogyha a gyarmatosítás a fejlett nyugati országoknak ilyen vagy olyan formában, hát a lehetőséget a gyors fejlődéshez, a hazai gyors fejlődéshez megadta, hogy napjainkban külsően Nyugat-Európának némi lelkismert furdása van a fejlődő világgal szemben. Azokat az ideológiai jelenségeket, amelyekkel találkozunk, és ez Amerikában is így van, ez az úgynevezett wokizmus, ez bizony innen eredeztethető. A nyomor hatására újabb migrációs áradatok özönlenek, most is felénk, Európa felé, és ezúttal eléggé erőszakos formában. Problémát jelent a migráció, azt tudjuk, Amerikában is, hiszen nagy vita van sokszor a délen építendő vagy épített kerítés témájában, mert hogy nem ott is ilyen formában próbálják megakadályozni a Mexikó felől Amerikába áramló tömegeket. Hát azonban azt gondolom, és én szerintem a kedves hallgatók is úgy vélik, hogy az, hogy a nyugat-európainak lelkismert fordulásuk van, ez nem feltétlenül indokolja azt, hogy az egész EU-ra kiterjedő migráns befogadást kötelezővé tegyék. Éppen a napokban olvasom, hogy ezzel szemben a lengyelek is szeretnének fellépni, és szövetségeseket keresnek, hát gondolom, hogy minket mindjárt meg is találtak. Hogy aztán ez mennyire jár sikerrel az EU-ba, ezt nem tudom, hát ugye az Európai Unióban is a gazdag, fejlett nyugati országok nagyon sokszor rákényszerítik a déli és keleti országokra az akaratukat. Pedig ezek az országok, legalábbis amik Kelet-Európát illetén, nem nagyon részesedett a gyarmatosítás egykori előnyeiből. Kicsit indokolatlannak tűnik, hogy most az ebből eredő hátrányokat viselni legyen kénytelen. Igen, Közép- és Kelet-Európában a hosszasan fennmaradt jobbágyság volt az akkumuláció forrása. Mi, hogy úgy mondjam, önkizsákmányolással teremtettük meg a szükséges tőkét, hát lassan is ment az iparosítás itt Kelet-Európában. Egyrészt mindenkit a tőke, de a megfelelő munkaerő is hiányzott hozzá. Nos, kérem szépen, itt egy olyan érdekes dolgot mondok el, amire a magyar történelemtanítás nem nagyon hegyezte ki az ismereteket, tehát Magyarországban erre nem nagyon gondoltunk akkor, amikor a jobbágy felszabadításról szó került, azt mindenki tanulta az iskolába, aki tisztességesen járt, hogy hát ugye a 48-as forradalom idején milyen rendkívül fontos volt a jobbágy felszabadítás kérdése. Azt is tudják, talán kicsit elmélyültebben gondolkodok, ugyanak ott két formája, az első még az, amikor az önmegváltást kellett biztosítani a jobbágyságnak, de hát erre, mint ez nagyon nem ment, hát ugye az volt a nagy forradalmi vívmány, hogy tulajdonképpen az állam lehetővé tette a jobbágyok felszabadítását, de hogyan? De hogyan? Mert az azért, ugye azért kellett volna a szerencsétlen jobbágyoknak maguknak megváltani saját magukat, mert az is egy kegylet volna, hogy megválthatják, na de hát hogy tudták volna úgy, hogy eladósodnak, hát akkor az már majdnem biztosan predestinálta a sorsukat arra, hogy előbb-utóbb elveszítik a birtokukat. De hát amikor az állam a kötelező jobbágyfelszabadítást végrehajtotta, az arisztokráciák, hiszen az állam, tudják, ahogy 14. Lajos mondta, hogy az állam én vagyok, hát az állam az bizony, elsősorban az arisztokrácia érdekét képviselte, elsősorban azt képviselte, és átvállalta a jobbágyság terhének, eltörlésének a terhes következményeit. Sokan nem gondolják végig. Az államnak persze ugyan miből lett volna pénze arra, hogy ezt fizesse, tessék mondani. Mióta emlékszünk egy olyan államra, ahol olyan nagyon bőségben volt a pénz, hogy nem tudták vele mit kezdeni. Ó, nem. És az állam általában abból fizetett, hogy szépen eladósult. Ez volt a magyar állam esetében is a helyzet. Nálunk biztos, hogy így történt. Ez egy politikailag üdvözlendő döntés volt a jobbágyfelszabadítás, de ez alapozta meg a magyar állam adósságot, amelyet gyakorlatilag soha nem tudunk igazán törleszteni. Tehát már oda datálódik a magyar állam adósság keletkezése. Ugye milyen érdekes, senki nem gondol erre. Nagyon szép, és még egyszer mondom, az nagyon szép volt, hogy eltörölték a jobbágyságot. De ugyanakkor ebbe bele kell gondolni, hogy milyen következményei voltak. Mindig új és új hitelekre szorult az állam, a tőkében bővelkedő külföldi bankoktól, ne honnan máshonnan, a pénzpiacokról. Fizetni természetesen csak az adók révén volt lehetőség, tehát az egész lakosság fizette. Ha tetszik, azt mondhatjuk, maga a jobbágyság is köt, csak hát összes állampolgár fizette az adósságszolgálat terheit. Azt mondhatjuk tehát, hogy a jobbágy felszabadítás alkalmával a korábbi nagy tulajdonosok egy jobbágy kárpótlással egy nemzeti ajándékot kaptak, ami így módon pénzt jelentett számukra, amiből tudott modernizálni. Aztán, ahogy említettem, a földhöz juttatott vagy nem jutott parasztság előbb-utóbb eladósodott, főleg azért, mert mivel a 19. század megjavult körülményei miatt a népszaporulat is megindult, ezután romlást is eredményezett, és a földből nem tudtak megélni, így a városi proletáriátus sorait emelték, növelték szerte a nyugati világban is, és nálunk is. Európa nyugati felén azért jobban megmaradtak a kis és közepes gazdaságok, és jelentős mértékben a keresztény vallás ösztönzésére szövetkezeti formában küzdöttek meg a nagyobb mezőgazdasági egységek, meg általában nagyobb cégek és az import versenyével. Azt hiszem, már többször említettem a Raiffeisen szövetkezeteket, amelyek Ausztriában, Svájcban, Dél-Németországban kialakultak, és már erről meséltem, hogy milyen komplex vidékfejlesztést tudtak ezek végrehajtani. Nagy kár, hogy hazánkban a rendszerváltozás után a szövetkezet szitokszó lett, és az összefogás lehetőségét messze nem használták ki a magyar kárpótoltak. Visszarendeződött sajnos előbb-utóbb a nagy latifundiumok rendszer, hiszen a kisbirtokkal nem tudtak mit kezdeni. Bérbeadták, előbb-utóbb hiszen már sem a fizikai erő, sem az eszköztár nem volt meg a parasztoknál, akik a kárpótlásban történelmi igazságtételt kerestek, de ez igazából csak a nagybirtokosoknak, azoknak kedvezett, akik ezekből a magyarországi kárpótolt földekből nagybirtokokat alakítottak ki. Immáron gépesítve, és nem sok munkaerőt foglalkoztatva. Hát nem az a baj, hogy a gépek megkönnyítik a nehéz munkát, hanem az, hogy a vidéken a munka lehetőségeket ez lecsökkentette, hozzájárult a vidék népességének csökkenéséhez, az agráriumhoz való hozzáértés végképp csökkent, mert még a kis gazdaságokban a paraszt maga kellett gondolkozzon, hogy mit, hogyan, mikor, milyen feltételek között, milyen időjárási viszonyok között, milyen földviszonyok között mit termel. Most már ez a tudás teljesen kihalt a áldásos szocialista TSS-ítés, kolhozosítás következtében. Tehát alacsony lett az agráriumhoz való hozzáértés, és hát az alacsony képzett munkaerő kínált, meg a ipar számára sem feltétlen biztosította a szakmunkás igényt. Úgyhogy ez egy elég nehéz helyzetet hozott létre a szocializmus vége felé, rendszerváltás gazdasági sokjának hatására, egyébként is demográfiai mélypontra került magyar gazdaság. Hát ezért az is előfordulhat, hogy most nálunk ténylegesen lehet szükség bizonyos bevándorlásra, de ezt a befogadó ország igényeihez kell igazítani. Tisztességes, békés úton megvalósítani, nem erőszakkal. Lehet, hogy talán a korábbiaknak kevesebb, de sokkal képzettebb, jó bérű munkásokra van szüksége a gazdaságnak. Ehhez viszont itthon is költeni kell a hazai oktatásra, először arra, hogy egyáltalán legyenek utódok, másrészt, hogy azok képzettek legyenek. Világos, hogy a modern korban alapvetően nem a népesség áramlása, hanem az egyes régiók demográfiai feltételének konszolidálása, és az elmaradottak észszerű gazdaságfejlesztése jelentetni a munkaerő kérdés megoldását, vagyis ha eddig odavitték a tőkét a munkához, akkor most már azt a tudást is oda kéne vinni, hogy hogyan tudjanak olyan feltételeket kialakítani a fejlődő országok, amelyek meg tudják tartani a népességüket, és nem kényszerítik migrációra. A magyar családpolitika Európában példaértékűen igyekszik azt biztosítani, hogy ne legyen szívó hatás, amiatt, hogy nem születnek a megfelelő mennyiségben gyerekek, és nem pótlódik a népesség. A nyugati társadalmakban, a nyugati világban ez még nagyobb probléma. Ilyen típusú támogatásra hát nem ilyen nagy mértékben találunk példát. És a fejlődő világban pedig az lenne a nyugati világ dolga, hogy kialakítsák azt a gazdasági rendszert, amely társadalmi problémákra is megoldás lenne, és orvosolná a helyzetet. Azt gondolom, erre kellene Brüsszelnek koncentrálnia, ha igazán az alapító atyák szelleme hatná át, ahogy ezt most sajnálatos módon nem mondhatjuk el. De mi mindenképpen a magunk részéről ezt az utat szeretnénk járni. Köszönöm a figyelmet!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.
Múlnak az évek.